Nyugat-keleti díván.
Il gatto pardo o Parduz. Július, a herceg halála. Don Fabrizio mindig is ismerte ezt az érzést. Évtizedek óta érezte már, amint az élet fluiduma, a léthez való képesség, egy szóval maga az élet, s talán a továbbélés akarása is lassan, de folyamatosan távozik el belőle, ahogyan a homokszemek összetömörülnek, és egyenként sietség és megállás nélkül peregnek le a homokóra szűk nyílásán. A fokozott tevékenység s a feszült figyelem egyes pillanataiban elhagyta a folyamatos bomlásnak ez az érzése, hogy aztán könyörtelenül visszatérjen, felhasználva a csend vagy a magába mélyedés legrövidebb alkalmait is. Mint ahogy valami szüntelen zúgás vagy az ingaúra ketyegése uralkodóvá lesz, amikor körös körül minden elnémul, s csak ekkor adunk róla számot magunknak, hogy a zajok mindig jelen voltak, éberen virrasztva akkor is, amikor mi nem figyeltünk rájuk. De minden más pillanatban elég volt csak valamicskét is odafigyelni, hogy azonnal érzékelje a könnyedén tovasikló homokszemek zizzenését, az idő parányi részecskéit, melyek kiperegnek tudatából, s mindörökre elhagyják őt. Egyébként ez az érzés kezdetben nem járt semmiféle rosszul léttel, sőt, inkább az életérzés bizonyítéka, úgy szólván feltétele volt az életerőnek ez az alig észrevehető fogyatkozása. S az ő számára, aki végtelen külső terek vizsgálatához, mélységes belső szakadékok fürkészéséhez szokott, egyáltalán nem bizonyult kellemetlennek. A személyiség állandó, végtelenül aprólékos szétmorsolódásának érzése volt ez, és valami ködös előérzettel párosult, amely szerint valahol másutt újjáépül majd egy, Istennek hála, kevésbé tudatos, de annál gazdagabb személyiség. Nem mennek veszendőbe ezek a homok szemecskék. Eltűnnek ugyan, de valamerre, ki tudja hol, összegyülekeznek, hogy megvessék egy tartósabb életű építmény alapjait. Az építmény azonban, töprengett, nem megfelelő kifejezés, túlságosan nehézkes, Nem felel meg egyébként a homokszemek sem. Olyanok ezek inkább, mint a vízgőz részecskéi, amelyek egy szűk partok közt szorongó állóvízből szállanak az ég felé, hogy a magasban aztán nagy, könnyű és szabad felhők kiálljanak össze. Olykor elcsodálkozott rajta, hogy életének tartájában még mindig maradt valami, annyi sok év vesztesége után is. Még ha akkora volna, mint egy piramis. Máskor pedig gyakrabban büszkeség öntötte el, amiért jóformán csak ő egyedül volt tudatában egy szüntelen apadásnak, míg körülötte láthatólag senki sem érzékeli a folyamatot. És ebben okot talált a többiek megvetésére, ahogyan az öreg katona megveti az újoncot, aki azzal áltatja magát, hogy a körös körül zúgó puskagolyók csupán ártatlan legyek. Ezeket a dolgokat, ki tudja miért, nem vallja be az ember. Megsejtésüket rábízza a többiekre. És ő körülötte soha senki meg nem sejtette őket. Egy sem a lányok közül, akik az itteni élettel tökéletesen azonos túlvilágról ábrándoztak, és berendezték mindennel, bírósággal, szakácsokkal és kolostorokkal. És Stella sem, akit cukorba emésztett, s mégis oly szánalmasan kapaszkodott a kínokkal teli életbe. Talán csak Tancredi értette meg egy pillanatra, amikor fanyar iróniával odavetette, bácsikám, te udvarolsz a halálnak. Az udvarlásnak immár vége, a hölgy kimondta az igent, a szökés elhatározott dolog, a vonatban foglalt fülke várja őket. Mert most más a helyzet, egészen más. Karosszékében ülve, hosszú lábain, takarókkal a Trinakria szálloda erkélyén úgy érezte, hogy széles, egymásra torlódó hullámokban hagyja el az élet. A Rajna vízesésének zuhogásához hasonló, lelkében zúgó tompa zuhogásokkal. Július végi hétfő volt, délkörül járhatott, s Palermo sűrű, olajos, tunya tengere ott terült el előtte, valószínűtlen mozdulatlanságban, s lelapulva, mint egy kutya, amelyik igyekszik láthatatlanná válni gazdája fenyegető keze előtt. De a merőlegesen tűző, mozdulatlan nap szétvetett lábakkal állt fölötte, és ostorozta irgalom nélkül. Teljes csönd volt. A ragyogó fényben Don Fabrizio nem hallott más hangot, csak azt a belsőt, amellyel az élet áramlott ki belőle.
Trees. Oh. Beautiful trees.
Néhány órával ezelőtt délelőtt érkezett meg Nápolyból. Azért járt ott, hogy megvizsgáltassa magát Szémula professzorral. 40 év körüli leánya, Concetta és unokája Fabrizietto kíséretében vállalkozott az utazásra, amely gyászos volt, lassú, mint egy temetési szertartás. A kikötő lótófutó nyüzsgése induláskor és a nápolyi érkezéskor kabinjának fanyar levegője és a szintelen hangzavar, mely ebben a tébolyút városban uralkodik, egészen elkeserítette, és eltöltötte azzal a gyenge emberekre jellemző, de őket kimerítő és elcsigázó zsémbes ingerültséggel, amely éppen ellenkező irányú ingerültséget vált ki a ma jótét lelkekből, akiknek még sok-sok esztendő van a tarsolyukban. Fejébe vette, hogy szárazföldi úton tér vissza. Az orvos igyekezett lebeszélni e hirtelen elhatározásáról. Ő azonban makacskodott, s tekintélyének árnya még mindig oly tiszteletet parancsoló volt, hogy ő lett a győztes. Ennek eredményeként 36 órát kellett egy izzós katujában gubbasztva eltöltenie, füsttől fuldokolva a lázálomszerűen egyre ismétlődő alagutakban, napfénytől elvakított szemmel a szabad pályaszakaszok könyörtelen valóságát idéző egyértelmű világosságában, s megalázva a százféle alantas szolgálattól, melyre riadt unokáját volt kénytelen felkérni. Ádáz vidékeket, elátkozott hegyláncokat, maláriát lehelő, bénaságba süllyedt síkságokat szeltek át, azokat a kalábriai és bazilikátai tájakat, amelyeket barbároknak vélt, holott valójában szakasztott másai a szicíliaiaknak. A vasútvonal még nem készült el egészen. Utolsó, Reggiohoz közeli szakaszán nagy kanyart írt le Metaponto felé, keresztül haladva azokon a holdbéli vidékeken, melyek gúnyképpen viselnek olyan atlétai és érzékies neveket, mint Kroton és Sybaris. Messinánál, túl a szoros családmosolyán, melyet tüstént meghazudtolnak a kiégett pelorói dombok, újabb kitérő következett, hosszú, akárcsak valami kegyetlen perrentartási késedelem. Leereszkedtek Catániába, aztán felkapaszkodtak Castro Giovanninak. Úgy tűnt, a kínosan erőlködő mozdony egyszer csak kimúlik a rendkívül meredek emelkedőn, mint egy agyonhajszolt ló. Majd förgeteges zakatolással lerobogtak a magasból, és Palermóban voltak. Érkezéskor a családtagok megszokott állarcai fogadták, a sikeres utazás feletti öröm festett mosolyával. És éppen az állomáson várakozók biztató mosolygása színlelt, mégpedig rosszul színlelt vidámságuk fette fel előtte Szémola diagnózisának valódi értelmét, hiszen ő maga csak néhány megnyugtató frázist hallott az orvostól. És akkor történt, miután leszállt a vonatról, és sorra ülelgette özvegyi leplekkel borított menyét, a széles szájjal nevető gyerekeket, az aggódó szemű Tancredit és a feszes sejem mellény alatt éretten domborodó keblű Angelikát, akkor történt, hogy egyszerre meghallotta a vízesés robaját. Alig ha nem elájult, mert nem emlékezett rá, hogyan is került a kocsiba. Ott hevert már elgémberedett lábakkal, amikor feleszmélt, s csak Tancredit látta maga mellett. A hintó még nem indult el. Kívülről meghallotta a család halk szóváltását. Semmi az egész. Túlságosan hosszú volt az utazás. Ebben a hőségben mi is elájultunk volna. A kastélyig nem vihetjük el, nagyon kifárasztaná az út. Most ismét teljesen öntudatánál volt, figyelemmel kísérte Concetta és Francesco Paolo komoly párbeszédét, észrevette Tancredi megjelenésének eleganciáját, a gesztenye és homokszínkockás öltönyt, a barna kemény kalapot. És észrevette azt is, hogy unokaöccsének mosolya ezúttal nem olyan csúfondáros, sőt, mélabús elérzékenyülés fátyolozta. Ettől aztán az a keserű édes érzést töltötte el, hogy az unokaöccse szereti, és nyilván azt is tudja, hogy neki befellegzett. Örökös iróniája ezért adta át helyét a gyöngétségnek. A hintó megindult és elkanyarodott jobbra. De hát hová megyünk, Tancredi? Egészen meglepődött a saját hangjától, mintha átütne rajta a belső zúgás moraja. A Trinacria szállóba megyünk, bácsikám. Te fáradt vagy, és a kastélyig hosszú az út. Itt megpihensz éjszakára, holnap pedig hazamegy. Ugye jó lesz így? Akkor legalább menjünk a tengerparti házba, az még közelebb van. Erre azonban nem volt mód. Mint maga is jól tudta, a házat nem rendezték be útlakásra. Arra szolgált csupán, hogy olykor tengeri kilátás mellett költhessenek el egy-egy ebédet. Nem volt benne egyetlen ágy sem. Meglátod, bácsikám, jobb lesz a szállodában, ott teljes kényelemben pihenhetsz. Úgy bántak vele, mint egy újszülöttel. Körülbelül annyi ereje is volt egyéb iránt, mint egy újszülöttnek. A kényelem első megnyilvánulása, amellyel a szállodában találkozott, egy orvos volt. Nagy sietve hivatták el, talán még az alatt, míg ő ájultan feküdt. de nem állandó kezelőorvosa, a fehér nyakkendős, mosolygó arcú, aranykeretes szemüvegű Cataliotti doktor volt az, hanem valami szegény ördög, egy nyomorúságos negyed orvosa, ezer szánalmas, agónia tehetetlen szemtanúja. A kopott redingotból borzalmasan sovány, fehér borostás arc nyúlt ki, egy éhező értelmiségi kiábrándult arca. Amikor előhúzta zsebéből lánc nélküli óráját, feltűntek rajta a hamis aranyozáson átütő rézrosdafoltok. Ő maga sem volt más, mint a féle nyomorult tömlő, mely felhasadozott a meredek összvérút kövein, s anélkül, hogy tudna róla, már az utolsó olajcseppek szivárognak el belőle. Megvizsgálta a pulzusát, kámforcseppeket írt elő, egy biztatónak szánt, de szánalomért esdő mosolyban felfedte szuvas fogait, majd nesztelen léptekkel távozott. Egy közeli gyógyszertárból csak hamar megérkeztek a cseppek. Az orvosság jót tett neki, valamivel kevésbé érezte magát gyengének, de a távozó idő rohanása nem lassúbbodott.
das Kreuze auf ihn, dass er es Jesu nachtrüge.
Amen.
Es folgte ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Leiber, die klageten und beweinten.
Don Fabrizio belenézett a szekrény tükrébe. Inkább csak a ruhájára ismert rá, mint önmagára. Rendkívül magas volt, és szinte áttetszően sovány. Arca beesett a háromnapos szakáll alatt. Úgy festett, akár azok a hóbortos angolok a Verne könyvek illusztrációin, melyeket Fabriciettónak ajándékozgatott karácsonyra. Egy ugyancsak rossz formában lévő párduc. Vajon miért akarja úgy az Isten, hogy senki se halljon meg a saját arcával? Mert mindenkire érvényes ez. Állarcban halnak meg az emberek, még a fiatalok is, az a bemocskolt arcú katona is, Paolo is, amikor ráncosra torzult arccal emelték fel a gyalogjáróról, míg az összesereglett tömeg a porban rohanva kergette a lovat, amelyik levetette magáról. És ha az ő öreg testéből ilyen hatalmas zajgással iramlik el az élet, mennyire kavarodhattak fel, amíg teli tartályok, melyek egyetlen pillanat alatt ürültek ki a szegény fiatal testekben. Amennyire csak tellett tőle, szerette volna megszegni a kényszerű önálcázásnak ezt a képtelen szabályát, ám ugyanakkor érezte, hogy tehetetlen, hogy olyan feladat volna most számára borotvát felemelni, mint hajdan az íróasztalát. Borbét kellene hivatni, mondta Francesco Paolónak, de tüstént meggondolta. Nem, ez is egyike a játékszabályoknak, ellenszenves, de szigorú előírás, majd megborotválnak aztán. És fennhangon hozzátette, maradj csak, hagyjuk inkább későbbre. A végső mozdulatlanságban heverő holttest s a föléje görnyedő Borbé gondolata egyáltalán nem kavarta fel. Megjelent a szobainas egy mosdótál langyos vízzel, meg egy szivacsal, kibújtatta a herceget zakójából és ingéből, s megmosta az arcát és kezét, ahogyan egy kisgyereket, ahogy egy halottat mostatnak. A másfélnapos vonatozás korma gyász színűre festette a vizet is. Az alacsony mennyezetű szobában fullasztó volt a levegő. A hőség megerjesztette a szagokat, felfokozta a rosszul porolt plüssbútorok dohos páráját. Az idők folyamán tucatjával agyontaposott svábbogarak árnyai kísértetként bukkantak fel orvosságszakhoz hasonló bűzük fellegéből. Az éjjeli szekrény felül a sokféle vizelet makacs emlékének áradata borította el a szobát. Don Fabrizio felnyitatta a redőnyöket. A szálloda árnyékban volt, de vakítóan villogott a fémes tengerszín visszaverődő fénye. Még mindig jobb azonban ez, mint a benti börtönbüdösség. Egy karos széket az erkélyre vitetett, valakinek a karjára támaszkodva kivonszolta magát, és amikor a néhány méteres út megtétele után leült, ugyanazt az üdítő megkönnyebbülést érezte, mint amellyel hajdanában 4 órás hegyi vadászatok után pihent meg. Mondd meg mindenkinek, hogy hagyjanak békében, most jobban érzem magam, aludni akarok. Valóban álmos volt, de úgy találta, hogy semmivel sem lenne kisebb képtelenség most átengednie magát az álomnak, mint tortát enni egy várva várt lakoma előtt. Elmosolyodott. Világéletemben bölcs ínyenc voltam. Így hát ott üldögélt, egészen belemerülve a nagy külső némaságba és a félelmetes belső morajlásba. Balra fordított a fejét. Oda látszott a hegykoszorú nyíló rés a Pellegrino hegy mellett, s távolabb a két domb, amelynek lábánál a háza állott. Mint hogy elérhetetlen volt, végtelenül messzinek tűnt fel számára. Eszébe jutott a csillagvizsgálója, az immár évtizedes porosodásra ítélt távcsövek, a szegény Pirrone atya, aki por volt már maga is, a birtok tájképei, a majmok a falikárpiton, a hatalmas rézágy, melyben Stellácska kiszenvedett, mindezek a dolgok, melyeket most szerénynek, bár értékesnek látott, a fémcsipkék, a fonálszövevények, a földből és növényekből nyert festékkel borított vásznak, melyeket ő tartott életben, s melyek ártatlanul hullanak nem sokára az elhagyatottság és a feledés alvilágába. A szíve összeszorult, megfeledkezett saját haldoklásáról, amint a szegény kedves tárgyak közeli végére gondolt. A mögötte húzódó mozdulatlan házsor, a hegyvonulat gátja, a napverte síkság még abban is megakadályozta, hogy világosan gondoljon Donna Fugátára. Valami álomban látott házként bukkant fel előtte, mint ami nem az övé többé. Az övé nem volt már semmi más, csak ez a végképp elgyöngült test, e palakockák a lába alatt, a sötét vizekhez örvénylése a feneketlen mélység felé. Egyedül volt, hajó törött egy hullámsodort a tutajon, szilaj tengerár tehetetlen zsákmánya. Ott vannak a gyerekek, igaz? A gyerekek. Az egyetlen, aki hasonlított rá, Giovanni, nincs itt többé. Néhány évenként üdvözleteket küldött Londonból. Időközben szakított a szénnel, és most gyémántal kereskedett. Mikor Stella halott volt már, érkezett a címére egy levélke, majd nem sokára egy kis csomag, benne egy karkötő. Ez a fiú, ez igen. Ő is udvarolt a halálnak. Sőt, azzal, hogy csapot-papot ott hagyott, megszervezte azt a kis halált, amelyet már akkor is berendezhet maga körül az ember, ha tovább él. De a többi. Itt vannak az unokák is, Fabrizietto, a legifjabb Salina, aki oly szép, oly élénk, olyan kedves. És olyan gyűlöletes. Az a dupla adag Malvika vér az ereiben, élfhajház ösztönei a polgári eleganciára való hajlandósága. Hasztalan minden erőfeszítés, hogy elhitesse magával az ellenkezőjét. Az utolsó Salina ő volt, a szikár óriás, aki most haldoklik egy szálloda erkélyén. Mert egy nemesi család jelentősége és értelme egyedül a hagyományokban, vagyis az élő emberekben rejlik. Márpedig itt ő az utolsó, akinek még voltak különleges, a más családokéitól eltérő emlékei. Fabriciettónak szokványos gimnáziumi osztálytársaival megegyező emlékei lesznek. Szerint 10 óraig, a tanárok rovására elkövetett rosszindulatú csínyek, inkább áruk sem, mint értékük kedvéért megvásárolt lovak emlékei. A név öntudata üres pompává változik majd át számára, és még azt is megkeseríti a szintelenül szorongató gondolat, hogy mások fényesebben pompázhatnak nála. Aztán megindul a hajsza egy gazdag házasság lehetősége után, amikor ez már bevett szokás lesz, nem pedig merész rabló kaland, mint Tancredié volt. A Donna Fugátai Gobelinnek Ragattizi mandulás kertjei, s ki tudja, talán még Amfitrite kútja is a ma groteszk sorsra jutnak majd, hogy patinás és színgazdag jószág létükre gyorsan ürülő húsos fazékká, szépítőszereiknél is álhatatlanabb nőcskékké változnak át. Ő belőle pedig csupán egy öreg és ingerlékeny nagyapa emléke marad meg, aki épp jókor fordult fel egy júliusi délután, hogy megakadályozza a gyerekeket a livornói tengeri fürdőzésben. Maga mondta pedig, hogy a Salinák mindig Salinák maradnak. Hát tévedett, ő volt az utolsó. Garibaldi, ez a szakállas vulkánisten végül mégiscsak győzött. A szomszéd szobából, amely ugyanarra az erkélyre nyílott, meghallott a koncetta hangját. Ezt nem lehetett elmulasztani, mindenképp érte kellett küldenem, sohasem bocsátottam volna meg magamnak, ha nem hivatjuk el. Azonnal megértette, a papról beszéltek. Egy pillanatra az a gondolata támad, hogy elutasítja, hogy hazudni fog, kiabálni kezd, hogy remekül érzi magát, nincsen szüksége semmire. De csak hamar belátta szándékának nevetséges voltát. Ő Salina hercege, és egy Salina herceghez méltón kell meghalnia, illendő papi segédlettel. Concettának igaza volt. Aztán miért is vonná ki magát valami alul, amire a haldoklók ezrei áhítoznak? Némán várta hát, hogy meghallja az utolsó kenet csengettyű szavát. Meg is hallotta hamarosan. Pieta plébánia ott volt egészen közel. Az ezüstös, vidám csilingelés felkúszott a lépcsőn, beáradt a folyosóra, s élessé erősödött, amint kinyitották az ajtót. A szállodát igazgató kis svájci jött elől, roppant idegesen attól a ténytől, hogy az ő házában haldoklik valaki. Majd Bázámó atya a plébános lépett be, kezében a kehellyel és a börtokban őrzött szentáltostjával. Tancredi és Fabrizietto fölemelte, és visszavitte a szobába a karosszéket, a többiek már térdre ereszkedtek odabenn. Inkább csak mozdulattal, mint szóval mondta nekik, menjetek ki. Gyónni akart. Vagy-vagy. Mind elhagyták a szobát. De amikor arra került a sor, ráeszmélt, hogy valami kevés mondani valója van. Világosan emlékezett néhány bűnére, ám oly szánalmasnak látta őket, hogy azokért igazán nem volt érdemes ide fárasztani egy jeles papot erekkenő hőségben. Nem mintha ártatlannak érezte volna magát, de az egész élet volt bűnös, nem pedig ez vagy az a különálló cselekedet. Arra pedig már nem volt idő, hogy ezt megmondja. Tekintete valamiféle felindultságot fejezhetett ki, amit a pap a bűnbánat kifejezéseként értelmezett, mint ahogy bizonyos értelemben az is volt. Elnyerte a feloldozást. Álla úgy látszott, a mellére esett, mert a papnak le kellett térdepelnie, hogy az ostját ajkai közé csúsztathassa. Majd felhangzottak az utat egyengető ősi igék, s a plébános visszavonult.
É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avó, e ter esperanças no destino, e ter quem gosta de nós, ter esperanças no destino. Quem gosta de nós? Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Se os homens à manjarinha só quisessem mulheres belas, se os homens à manjarinha só quisessem mulheres belas, ai das banhas coletadinha, ninguém que dava com ela, ai das banhas coletadinha. Ninguém casava com o ar. Se o prêmio apagou-se a chama, disse tanto eu sei em seguida. Quem diz adeus, quem ama, diz adeus à própria vida. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida.
Oh, bad man! vengo del moro, del moro, del moro, vengo del moro, del moro, del moro. Ay, cuando la amor se perdió y solo queda recuerdo, y solo queda recuerdo. Ay, es bonito recordarlo, pero muy triste por dentro, pero muy triste por dentro. Y el otro día me emborraché y con un barril de cerveza fría.
A karosszéket már nem vitték ki az erkélyre. Fabrizietto és Tancredi leültek melléje kétfelől, s megfogták a kezét. A fiú mereven bámult rá. Tekintetében nem volt más, csak az olyan ember természetes kíváncsisága, aki életében először lát haldoklót. Pedig nem akárki haldokolt itt, hanem egy nagyapa. Az pedig egészen más. Tancredi erősen szorította a kezét, és beszélt sokat és vidáman. Terveket adott elő, melyekbe őt is bekapcsolta, magyarázatot fűzött a politikai eseményekhez. Képviselő volt, s a lisszaboni követség várományosa, számtalan bizalmas pletyka csemege ismerője. Nazális hangja, okosan csipkelődő kifejezésmódja könnyed, röpke vonalú cirádákat rajzolt az élet vizeinek mind harsogóbb áradása fölé. A herceg hálás volt a fecsegésért, s nagy erőfeszítéssel, de szinte minden eredmény nélkül igyekezett megszorítani a kezét. Hálás volt neki, de nem figyelt rá. Életének záró mérlegét készítette. Ki akarta szemelgetni a passzívák mérhetetlen hamu tengeréből a boldog pillanatok aranyszemcséit. Íme, 2 hét a házassága előtt, 6 hét utána. Fél óra, amikor Paolo született, sőt elöntötte a büszkeség, amiért egy ágacskával gyarapította a Salinák családfáját. A büszkeség alaptalan, most már tudta. Ám a gőg mégis valóságos volt. Néhány beszélgetés Giovannival, annak eltűnése előtt, inkább néhány monológ, ha ragaszkodni akarunk az igazsághoz, melynek folyamán a magáéhoz hasonló lelkületet vélt felfedezni a fiúban. És sok-sok a számítások elvontságába és az elérhetetlen kergetésébe merült óra a csillagvizsgálóban. De hát csak ugyan odasorolhatta-e az élet aktíváihoz ezeket az órákat? Nem a halál utáni boldogságra adott bőkezű előleg volt-e csupán mindez? Nem fontos, volt. Oda lenn az utcán, a szálloda és a tenger között egy Verkli állott meg, s játszani kezdett abban a mohó reményben, hogy sikerül meghatnia a külföldieket, akik egyébként az évnek ebben a szakában sohasem tartózkodtak errefelé. A Tu que a Dios piegasti lale dallamát darálta, ami még megmaradt Don Fabrícióból arra gondolt, hány haldoklást keseríthet meg egy pillanatban Olaszország szerte az e fajta képzene. Az érzékeny ösztönű Tancredi kiszaladt az erkélyre, lehajított egy pénzdarabot, és egy intéssel elhallgattatta a kornyikálást. Odakín ismét összezárult a csend, belül hatalmassá dagadt a zuhogás. Tancredi. Bizonyos, hogy az aktív oldal jókora része Tancreditől származott. Ironikus, tehát fokozott értékű megértéséből, az esztétikai élvezetből, melyet az élet nehézségei közt való ügyes lavírozásának látványával nyújtott. A kellő mértékben csúfondáros gyengétségből. Aztán jöttek a kutyák. Fufi, gyermekkorának kövér mopszlia, Tom, a féktelen uszkár és bizalmas barát, Svelto szelíd szempárja, Bendikó bájos együgyűsége, Pop behízelgően puha mancsai, a vizsláé, amely e percben a park bokrai és a kastély bútorai között keresi őt, s nem találja meg már soha többé. Még néhány ló, de ezek már távolabbiak és idegenebbek. Ott voltak a Donna fugátai visszatérések első órái, a hagyomány és az örök folytonosság kőben és vízben kiteljesedett érzése, az állóvá dermesztett idő. Egy-egy vadászat vidám puskaropogása, a szeretetteljes nyúl és fogolymészárlás, egy-egy jó ízű nevetés túmeóval, az áhítat és magába szállás néhány pillanata a kolostorban, penészszag és édességillat közepette. Volt-e még más? Igen, volt más is, de azok már földdel keveredett aranyrögök. Az önelégült percek, amikor élesen odamondogatott az ostobáknak. Az öröm, amellyel felfedezte Concetta szépségében és jellemében az igazi Salinát. A szerelmi elragadtatás néhány pillanata. A meglepődés Aragó levelének vételekor, aki őszinte lelkesedéssel gratulált a Huxley üstökös körüli roppant bonyolult számításainak pontosságához. És miért is ne? A nyilvános felmagasztalás, amikor a Sorbonon átvette az érmet. Néhány különlegesen finom sejmű, nyakkendő, könnyed érintése, puhára pácolt bőrök illata, az utcán látott egyik-másik nő üde, gyönyört ébresztő szépsége, az, akit csak tegnap pillantott meg a katániai állomáson, a tömeg közé vegyülve, gesztenye szín utazóruhájában és zergebőr kesztyűben, s aki mintha az ő elcsigázott arcát kereste volna odakintről, a szennyes vonat fülke ablaka mögött. Micsoda hangzavar! Sonkás zsemlét tessék! Il Corriere dell'Isola! Aztán a fáradt, kifulladó vonat zihálása, s az a kegyetlenül tűző nap megérkezésekor, a hazug ábrázatok, a tovadübörgő zuhatagok robaja. A növekvő homályban megpróbálta összeszámolni, mennyit is élt valójában. Agya nem volt képes immár elvégezni az egyszerű számítást. 3 hónap, 20 nap, aztán 6 hónap, 6x8, 84, 48 ezer, 840 ezer. Összeszedte magát. 73 éves vagyok, amit ebből éltem, igazán éltem, az úgy körülbelül 2, legfeljebb 3 év összesen. Hát a fájdalmak, hát az unalom, az mennyi volt? Felesleges fáradtság lenne számítgatni. A többi mind 70 év. Érezte, hogy keze nem szorítja már unokájáét és unokaöccsét. Tancredi felállt és sietve elhagyta a szobát. Nem folyó volt többé, ami kiárad belőle, de egész óceán. Viharzó, tajtékos, hullámhegyekkel háborgó tenger. Nyilván újból elájult, mert egyszerre az ágyon fekve találta magát. Valaki a pulzusát fogta. Szemébe vakított az ablakon beáramló könyörtelen tengeri vízfény. A szobában sípoló hang hallatszott. Az ő zihálása volt, de ezt nem tudta. Valóságos kis tömeg vette körül. Csoportba verődött idegen emberek, akik merev és riadt tekintettel bámultak rá. Lassanként felismerte őket. Concetta, Francesco Paolo, Carolina, Tancredi, Fabrizietto. Aki a csuklóját tartotta, az Catelliotti doktor volt. Úgy vélte, üdvözlésképp rámosolyog az orvosra, Ezt azonban senki sem vette észre. Concetta kivételével valamennyien sírtak. Tancredi is, aki közben egyre hajtogatta. Bácsikám, drága bácsikám. A csoporton át egyszer csak utat tört egy fiatal hölgy. Karcsú alakján gesztenye szín utazó ruha, széles turnőrrel, fején szalmakalap, melynek pettyes fátyla nem tudta elrejteni az alatta megbújó arc csúfondárosan kedves báját. Zerge bőrkesztyűs, kecses kezével rést nyitott az okogók között, s egyre mentegetőzve ért mind és mind közelebb. Ő volt, az öröktől fogva vágyott teremtés, aki most íme eljött érte. Különös, hogy ennyire fiatal létére megadja magát neki. A vonat indulásának perce igen közeli lehet immár. Amikor végre ott állott, szemben vele, fellebbentette fátyolát, és ezerszer szebbnek tetszett, így szemérmesen, s ugyanakkor odaadásra készen, mint amilyennek valaha is látta a csillagos űr mérhetetlen távolában. A tenger zúgása végképp elcsitult.
La chianella pensa proprio mia.
Oh, non interrompi. Se la chianella vuole provare, aspetti. E insieme a là, aspetti.
Ehi, non ti incazzo. Oh, aspetta, mamma, perché la chianella è pensa proprio da me.
Hai capito, mamma? Aspetta, perché la chianella è pensa proprio da me.
Mamma, che le sfoglie?
Io, mamma.
Che la
bella.
È di puro buciare.
Nada.
candità. Pace una bella cera canà e far la grazia. Pena carcerata, tra vita e morta chi si sbandurata, moca con donna è stata confirmata, questa non è giustizia in vanità.
Nyugat-keleti díván. A Párduc. Giuseppe Tomasi di Lampedusa regényének részlete hangzott el Füsi József fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.